Lehet, hogy Google keresés integráció érkezik a TikTokba.
A Fortnite lett Európa legjobb franchise hálózata. Te tudod, miben rejlik a sikere?
Michelin csillag után kulcs, jön a hotelek értékelése.
Na hát, sziasztok! Aki követi a hírszemléket, az tudja, hogy most már egy új munkarendben vagyunk, és ugye kettesével vesszük fel az adásokat. Így van, még egy Milánmentes részünk, de ígérem, hogy a következő részben már újra hárman leszünk.
Milánmentes az olyan, mint a gluténmentes.
Igen.
Milán allergiások is hallgathatják.
Igen. Na, és hát hoztunk egy könnyed bevezetőt autókkal, aminek én nagyon örülök, és amennyire én örülök neki, Eszter annyira gyűlöli ezt a témát.
Én akkor izzadok, hogy mit fogok most okosat
mondani. Úgyhogy gyorsan túljutunk rajta, és megyünk tovább hát az ilyen mindenesebb hírekre, de semmiképp sem akartuk kihagyni ezt, főleg mert már a csoportban is volt róla szó. Ugye a kínai BYD, ez a Build Your Dreams nevű autógyártó is megjön Magyarországra. Jelenleg Európa 18 országában értékesítik, és céljuk, hogy 2030-ra az elektromos autó piacon a top 3-ba kerüljenek, ami azért el kell ismerni, hogy ambiciózus. Az Atto 3, a Dolphin és a Seal modelleket kezdik itthon értékesíteni, ami úgy jött ki nekik stratégia szinten, hogy ezzel úgy azért elég jól le lehet fedni a mostani európai igényeket egy országban. A Seal az egy ilyen nagyobb, hagyományosabb szedán, az Atto 3 az egy SUV, ami most ugye ez a legtrendibb ilyen terepjárósabb formájú, ami mint Milán kedvence, mit szeret a Toyota, CHR-t. Igen, a CHR-t. És van ez a Dolphin, ez meg egy ilyen kisebb városi crossover, ez inkább ilyen, hát nem tudom, mint egy Suzuki Swift, vagy nem tudom, hogy mivel lehet egy méretben. De ugye nem is ez a lényeg, hanem hogy mindenük elektromos, teljesen elektromos, és hát itt nézünk furá, hogy autó Kínából meg mi, és közben ők olyanok Kínában, mint a Tesla itt nyugaton, hogy ők jelenleg az akkumulátorgyártásnak mind teljesítményben, hatásfokban és biztonságtechnikailag a világ csúcsa. És hát a tesztek is azt hozták ki, hogy ezek meglepően nagyon-nagyon jó autók, meglepően nagyon jó áron. Szóval itt jön be az, hogy mi nem figyeltünk oda így Kínára, meg nem igazán jön ide most hozzánk egy csomó olyan termék, ami Kínában iszonyatosan letarolta a piacot, meg az egész ázsiai piacot, és amúgy igaz ez egy csomó elektronikai eszközre, úgyhogy nem is muszáj itt az autóknál megmaradni. De most ugye azt mondták, hogy jó, akkor jövünk Európába is, és hát nagyon erőteljesen terjeszkednek, iszonyatosan versenyképes árakon. A most itt Európában lévő autógyártóknak az elektromos autói azért drágák. Sokan panaszkodnak is arra, hogy a további terjedésüknek egy nagy problémája az, hogy egy Nissan Leaf is tizen nem tudom hány millióba kerül. És hát az ő autóik ahhoz képest nagyon jó áron vannak. Itt néztem is valami összehasonlítást. Itt van, a Dolphin az olcsóbb, mint egy Suzuki, a Seal pedig olcsóbb, mint egy kategóriájába tartozó BMW vagy Tesla. Mindezt úgy, hogy a Tesla ugye most nagyon ráment az utóbbi években az árcsökkentésre. Szóval itt jön be az a piaci érdekesség, hogy van egy csomó nagy gyártó Európában, azért mindenki egy kicsit bele van kényelmesedve a helyzetébe, tudja az árakat, tudja, hogy a versenytárs mit tud, és akkor jön kívülről egy kicsit ilyen, hát nem is disruptor, de legalább egy kicsit az állóvizet felkavaró szereplő, aki azt mondja, hogy oké, az én autóm tudja azt, amit a tiétek, csak még többet, a minőségben, anyaghasználatban, tudod így az érzetekben, gombokban, stb. Nem rosszabb, sőt lehet, hogy még abban is ver egy csomó európait, többet tud menni egy töltéssel, ja, és közben 4 millióval kevesebbe kerül.
És nagyobb rajta a profit marzs, mint a Teslán. Ezt most olvastam.
Ó, hát ez sem elhanyagolható.
Igen, üzleti szempontból ez se rossz. Úgyhogy én most mindegy, arról olvastam itt a BYD márkáról, hogy a Teslának a nagyon nagy kihívója, és még van olyan, aki azt is mondja, hogy 2023 végére elveti a koronáját. Főleg, wow. Hogy a Tesla környéken most egy kicsit így
igen.
Hatalmas elvárások így kicsit visszaesőben vannak. Főleg, hogy hamarosan jön, vagy már jött a Cybertruck?
Én ott elvesztettem a fonalat. hogy most az jön, vagy jött, vagy újabb valami delay van.
Tehát a Cybertruck árnya az itt felettünk van, de nem tudom én sem pontosan mi a helyzet vele. De azt tudom, hogy nem hozza az elvárásokat most.
Igen. Szerintem nem jelent még meg, de most arra volt ígérve egyébként, tehát 2023 harmadik negyedévére volt beígérve nekünk. Az azt jelenteni, hogy 23 végére elvileg megkaphatnák az első vásárlók, de már itt látok olyan hírt, ahol át van tolva 24-re, miközben még drágább lesz, mint várták. Ja, úgyhogy szóval igen, ez most nyilván a Tesla többi modelljét nem teszi tönkre, de a cég összes nyereségességét igen, mert van egy jelenleg pénznyelő és félig meddig haldokló projektjük, amire elköltik a nyereséget, ahelyett, hogy tovább nőnének, vagy még egy gyárat építenének.
Igen. És október 18-án az elmúlt két évben a legrosszabb bevételüket reportálták a Teslánál.
Azt a... Hát ott viszont akkor lehet, nem is tudom, benne lehet az, hogy nem tudnak már annyi új autót eladni. Én ugye arról láttam mostanában sok hírt, hogy az elektromos autózás azért egy kicsit így megtorpant. Nem is maga az autózás, hanem a terjedés. Hogy elért egy olyan platót a növekedés, hogy aki akart úgy igazán venni, és tudod, ilyen, most már nem is early adopter volt, de még tegyük fel, hogy early adopterekről beszélünk, ők megvették akár Teslát, akár másfajta elektromos autót, a többiek pedig vagy nem akarnak, vagy ugye egyáltalán nem abban az árkategóriában néznek autókat, mert hogy ezek még használtan is elég drágák. A magyar autópark meg átlag 15 vagy 16 éves. Szóval még mindig a közelében nincsenek egy használt német dízelnek.
Szerintem azt, hogy egy új márka is most elérhető az összességében egyébként egy jó dolog.
Hát én bízom benne, hogy a verseny élénkítésével reagálnak rá, és esetleg mindenki elkezd azon gondolkodni, hogy oké, akkor hogy tegyünk bele még több szolgáltatást, hogy legyen jobb az autónk, mint a BYD autója, vagy hogy tegyük olcsóbbá, hogy legyen kisebb az árkülönbség, mert ugye azzal is tudnának menni.
Te venni a BYD-t?
Én jelenleg nem vennék elektromos autót, ezt azért nehéz erre válaszolni. Nincs meg a lehetőségem arra, hogy töltsem. De ha lenne egy családi házam, és a konnektorba kéne dugnom otthon esténként, és elektromos autót akarnék venni, akkor most az árai miatt nagyon elgondolkodnék, hogy Tesla helyett egy ilyet vegyek egyébként. Mert szép autó, tényleg jónak tűnik, a tesztek alapján nincs benne olyan igazi kivetnivaló, és hát milliókkal olcsóbban tud menni ugyanúgy 570 kilométert. Írjátok meg, hogy vennétek-e BYD-t.
Jó, írjátok meg. Én rájök az izgalomtól, hogy mit tudok mondani.
Na jó, menjünk tovább akkor.
Menjünk is tovább egy TikTokos hírrel, nincs hírszemle TikTok nélkül. És most egy tök izgi, integráció, lehetséges jövőbeli funkciónak a hírét hoztam. Itt igazándiból még semmi nincsen megerősítő, hogy csak kicsit találgatunk. De már arról beszéltünk korábban, hogy a TikTok az egyre jelentősebben ott van így a keresési piacon. Nem csak social platform, hanem tök sokan ott, főleg egyébként fiatalok, főleg ott keresnek, és ezzel elszívják a Google piacának egy részét. És ehhez kapcsolódik az a hír, hogy néhányan, miközben kerestek valamit a TikTokon, találkoztak egy beágyazott Google keresési linkkel, ami így felajánlotta, hogy ugyanarra a kulcsszóra, amire a TikTokon kerestek, keressenek rá a Google-ben. Majd erre kattintva feljött egy pop-up, ami arra figyelmeztetett, hogy a TikTok nem támogatja és nem vállal felelősséget a Google keresési eredményekért. Na hát izgi, úgy néz ki, hogy egy TikTok, hogy egy Google Search integrációt tesztel a TikTok, amit meg is erősített a TikToknak a képviselője a Business Insider kérdésére. Azt mondják, hogy igen, ilyen mindenféle third party integrációkat tesztelnek, többek között a Google keresés is ilyen, és néhány felhasználó már találkoztatott ezzel a teszt időszak alatt. Az viszont nem derült ki, és a Google a megkeresésre egyébként nem volt hajlandó válaszolni, hogy ez egy fizetett együttműködése a Google részéről, tehát hogy ők fizetnek-e azért, hogy bekerüljenek a TikTok keresési oldalra. Mindez egyébként annak a kontextusában történik, hogy épp egy Trust ellenes eljárás folyik a Google ellen az USA-ban. Az Egyesült Államoknak az igazságügyi minisztériuma azt állítja, hogy jogellenesen szerzett hatalmas piaci dominanciát a Google, azáltal, hogy nagyon drága üzleteket kötött, és olyan cégeknek, mint például az Apple, fizetett azért, hogy a Google legyen az alapértelmezett keresőmotor a termékeikben.
De miért ne fizetett volna? Vagy amúgy meg hogy kellett volna piacot szereznie?
Tudom.
Most ül otthon a Google, és nézi, hogy most vagy adok pénzt nekik, hogy én legyek az alapvető, vagy a versenytársam lesz az. És akkor egy ilyen helyzetben te, mint piaci szereplő, mit csinálnál más, hogy nekem ez fura. Pont ez a lényeg, hogy ha csak simán a mérete és valami alkupozíciója miatt harcolta volna ki azt, hogy ő legyen a kereső, az alapértelmezett mindenhol, az lenne a trust-szerű tevékenység, hogy tudod pusztán a pozícióját és a méretét kihasználja. De az, hogy fizet, az nem ez azonnantól kezdve egy valid üzleti döntés. Ha befenyítette volna őket, hogy oké, okay, akkor viszont egyáltalán nem fog futni a Google az iPhone-okon, és majd emiatt az emberek nem veszik, mert azért az egy komoly érvágás lenne. Tehát ha ülnék, hogy Androidot vegyek, vagy iPhone-t, amint csak Bing-be tudok keresni, ez pár évvel ezelőtt megölte volna az iPhone-t szerintem sokatnak.
Igen. Nem tudom.
De
most van egy ilyen trösztellenes eljárás.
Na mindegy, nem ez volt a híred lényege, rossz.
Majd kiderül. De hát, hogy igazából úgy néz ki, nem tudjuk, hogy pontosan ez történik-e, de úgy néz ki, mintha ez történne. És amúgy is szerintem izgi, így a fogyasztói rutinokat, meg viselkedést szemlélve, hogy elkezdtünk keresni a TikTokon. És nem is ez az első ilyen integráció, mert néhány felhasználó már azzal is találkozott, egy pár hónapja már éles ez a funkció, hogy bizonyos videókra a témában kapcsolódó ilyen kis Wikipédia részleteket ragaszt hozzá a TikTok, amire rákattintva egyenesen a Wikipédia szócikre kerülünk, kapcsolódó szócikre. Ez se teljesen tiszta, hogy mihez rakja hozzá, mert nem mindegyikhez, hogyan választja ki, hogy mi legyen az a szócik, stb. De a lényeg az, hogy próbálják kibővíteni így a videónak a tartalmát, meg az appnak az élményét mindenféle extrával.
Aha. Itt megmondom őszintén, nem tudom, hogy ennek az integrációnak, ha ez most tényleg van, vagy lesz, akkor mi pontosan az értelme? És közelítsük meg fogyasztói szokás oldalról, hogy ugye a Google problémája, hogy a fiatalok nem a Google-t használják keresésre, hanem Instagramon, meg TikTokon keresnek rá dolgokra, és azt használják fel információként, amit ott találnak. De ebbe a viselkedésben nekem nem illik bele az, hogy egy Google link is kiugrik, hogy hello, ugyanerre a Google-ben is rákereshetsz, és így néznék, 10 éves lennék, és nézném, hogy azt tudom, mi az a Google, hagyjál. Vagy nem tudja, hogy mi az a Google, vagy tudja, de nem érdekli, mert szándékosan videók között keres.
Igen. Hát nézd, nem hiszem, hogy én vagyok itt a nagy megmondója ennek. Én azt vettem észre a saját felhasználói viselkedésemben, hogy van, hogy mondjuk valaki beszél egy jelenségről, vagy egy trendről, vagy valami, vagy mond egy, nem tudom, akár egy szlenget, amit nem értek, rákeresek a TikTokon belül, sőt, már egy csomószor a videó alatt feldobja a javasolt keresést, ugye az a TikTokon belül rányomok, és hogyha az első 5 videóban nem találom meg a válaszomat, akkor kilépek, és rákeresek a Google-ben, hogy akkor hogy is van ez. De azért nem hiszem, hogy nem tudom, okay, hogy erre mekkora bizniszt lehet felhúzni, vagy ez, nem tudom, hogy ez mekkora összelete, vagy mi érdekeltség a Google-nek.
Hát valami oka van, lehet annak, hogy ugye itt a Wikipédiával is voltak ilyen szócikk felugrások. Tehát valahogy ez, hogy egy videóból te új információt kapsz, és ezt te tovább akarod fűzni, vagy nem érted pontosan, mit látsz, és a TikTok azzal próbál ugye a felhasználói élményen javítani, hogy téged nem hagy hülyén.
Igen.
Na így viszont ez már egy jó ötlet. És lehet, hogy ha ember milliárdokról beszélünk, akkor sok 10 millió ilyen keresésről beszélünk, ami viszont már akkor a Google-nek tényleg releváns lehet.
Hát meglátjuk, ez most nem tudjuk, hogy pontosan mi történik, nem tudjuk, hogy a Google fizetelne, hogy ez tényleges funkció lesz, vagy most tényleg most kipróbálnak valamit, aztán soha többet nem látjuk. Ez egyelőre nem világos, de most valami van.
Legalább próbálnak relevánsak maradni, tehát ez is
Igen.
Valami.
Igen, illetve nem tudom, aki nagyon SEO-val foglalkozik, annak egy érdekes dolog lehet még, meg azt tudja róla, hogy egyáltalán van egy ilyen trend, hogy inkább a TikTokon keresnek emberek már információt.
Hát és az nagyon érdekes lesz utána, hogy a SEO szakma hogy kezeli azt, hogy a te keresési kulcsszavadra majd TikTokról jön forgalom, és hogy ott viszont a TikTokon mi alapján lesz ez ugye bedobva, hogy lesz integrálva, arra neked lesz-e bármilyen ráhatásod.
Igen.
Ja, akkor megint szét lehet optimalizálni mindent, hogy a TikTokba is valahogy a te kulcsszavad menjen.
Igen. Amúgy sokat például azok a Rise at 7 nevű ügynökséggel, ők egyébként egy ilyen SEO és kreatív ügynökség, és ők már korábban is csinálták azt, hogy a kreatorokkal együttműködve TikTokon csináltak valaminek nagy hype-ot, hogy azzal közvetetten Google kereséseket vigyenek fel, mondjuk egy termékre, divat termékre, vagy ilyesmire, és ez nekik tök jól működött, és úgy tűnik, hogy igazándiból ezt a közvetett dolgot próbálja közvetlenné tenni most a TikTok. De hát izgi, majd meglátjuk.
Érdekes.
Igazából ez ennyi, mert még nem tudunk konkrétumokat.
Igen. Jó, hát ezek a nagy trust méretű cégek már nem mennek sehova.
Ja.
Tehát amikor már ugye az Apple, TikTok, Google, ezek valahogy mindig össze lesznek fonódva, nem fognak fölkarolni egy 2 éve született kis céget, vagy keresőmotort, mert az senkinek se jó. A TikToknak se jó, hogy rossz találatokat ad majd ki, és nyilván a Googlenek se, hogy egy másik céget ajánl helyettük.
Igen.
Ki szereti a Fortnite-t? Én egyébként nem tudtam, és hát ha meglepek egy-két nézőt, hogy a Fortnite-t 1997-ben alapította Palásti József, úgyhogy egy eredetileg magyar cégről van szó. Ugye a fagyasztott helyben kisütött pékáruknak az úttörője volt mindig is a cég, ők hozták be eleve ezt a technológiát, meg ezt a dolgot Magyarországra, és hát ezen kívül még rengeteg forradalmi újítást hoztak az iparágba, meg a pékségekbe. Ők árultak először például ilyen kimérhető mini termékeket, tehát ennek koncepció szinten, ennek a létezése a Fortnite-nek egy feltalálása. És hát amellett, hogy technológiailag jártak a teljes iparáguk előtt, üzletileg is aránylag jól meg előre haladottan gondolkodtak, mert hogy elsők között ismerték fel itthon a franchise-ban rejlő lehetőségeket. Tehát amikor a cégek 99%-a azt se tudta, mi az a franchise, akkor ők már elkezdtek franchise-osítani.
Uh-huh.
2015-ben kerültek egyébként egy svájci cégcsoportnak a tulajdonába. Hát ez meg már valamilyen írtatlan cég, tehát hogy ők ilyen 60 sütőipari márkát fognak össze, de hát nyilván a Fortnite az tovább tudott nőni a hatalmas cég szárnyai alatt. Most már 17 európai országban vannak, összesen 3500 ilyen értékesítési ponton, de láttam valahol 5000-et is, szóval itt nem teljesen tudom, hogy mi a pontos adat. Ennek körülbelül a fele in-store bakery, tehát amikor mondjuk egy spáron belül van egy külön Fortnite-is pult, a másik fele pedig franchise üzlet, tehát amikor külön egy Fortnite üzlet van valahol. És hát most az a hír lényege, hogy az Európai Franchise Szövetségtől megkaptak egy nagyon rangos díjat, ők lettek az év legjobb európai franchise hálózata. Ezért írtam ezt a kis körítést, hogy el tudjuk helyezni, hogy amúgy a Fortnite az egy nagyon-nagyon jó cég. A Covid alatt is folyamatosan üzleteket nyitottak, jelenleg gőzerővel zajlik a meglévő boltoknak a korszerűsítése, és hát valahol azt írták, hogy napi 1 millió ember vásárol a kontinensen Fortnite-t, ami iszonyatos szám.
Az nagyon sok ember. Azt tudod egyébként, hogy ennek a díjnak így mi a szempontrendszere, vagy mi alapján ítélik oda?
Nem, sajnos a díjról nagyon-nagyon kevés infót találtam, kicsit zavart is. De nem tudtam úgy mélyen utána nézni.
Mindegy, ott még szép eredmény. Egyébként tök érdekes, hogy mondtad, hogy ők első között ismerték fel a franchise lehetőséget. Én, ahogy rákerestem, a Financial Times-on volt még 2000-es évek elején egy cikk erről a magyar franchise-ról, és ott azt nyilatkozta az alapító, hogy egyébként olyan emberek lettek nekik franchise partnereik, akik ma a 2000-es években elvesztették a munkájukat, és amúgy nem akartak ők vállalkozók lenni, hanem így kényszerből kezdtek el kacsingatni e felé a megoldás felé, és igazából ilyen hát kényszervállalkozókat tudtak beszervezni, és eredetileg, vagyis itt az elején a terjeszkedésnek nagyon alacsony is volt a belépési díj, hogy nekik, aki kb. Munkáját elvesztett embernek lehetőséget adjanak, hogy csatlakozzon.
Aha. Hát gondolom most már magasabb.
Nem tudom, valószínűleg igen.
Ja, úgy tudom, hogy a boltot azt, tehát ha akarnám most nyitni egy boltot, akkor neked kell azt nagyvonalakban felhúzni, ők meg ténylegesen olyanokba segítenek, hogy a dizájnnak a kialakítása, de hát a lényeg, amit tőlük kapsz, az az ő sütőjük, meg aztán a pékcucc. Tehát úgy láttam, hogy egy megvan adva, hogy egy hány köbméteres fagyasztót kell minimum neked beszerezni, milyen dolgoknak kell megfelelnie a diszplének, meg hogy üvegpultnak kell lennie, stb., de hogy ezt mind-mind te veszed meg az üzlethelyiségedbe, és azt te bérled. Úgyhogy most már azért szinte, hogy össze kell raknod neked egy boltot anyagilag, és akkor utána ők adnak neked árut bele.
De ha meg már van egy boltja valakinek, akkor szerintem érdemes beletenni.
Igen.
Mondjuk én a helyi kisboltunkba csak azért járok, hogy vegyek valami, nem tudom, kis croissant, vagy pizzás csigát, vagy sajtos fogít, vagy valami. Elég, ahogy látom, ugye elég nagy forgalma is van ott az ilyen fornetti termékeknek.
Hát azért a Fordettinek mindig is volt, meg van. Igen, tehát ugye nem sok infót találtam így magáról a díjról, és ezért nem is arról akartam beszélni, hanem tényleg a Fordettinek ezt a sztoriát akartam elmesélni, mert tényleg olvasatok utána a Fordettinek, mert iszonyatosan inspiráló. Tehát, hogy amikor én azt olvasom, hogy valaki megreformált egy teljes iparágat azzal, hogy ő folyamatosan azt kereste, hogy mit lehetne fejleszteni, meg jól csinálni, és az összes többi piaci szereplő ugye ül, meg azért az az alapvető emberi beállítottság, hogy félünk a változástól, az innováció mindig ijesztő, a digitalizációtól is úgy rettegünk, mint a tűztől vállalkozóként. És aztán itt van valaki, aki meg ténylegesen a cég egész története az volt, hogy csak innovált. Ez tök jó, én szeretem az ilyen sztorikat.
Igen. És
mindig kellenek ezek a máshogy gondolkodók. És, ja, és aztán és olvastam azt is, hogy amiket ők behoztak ilyen technológiai újítások, azt utána a teljes konkurencia átvette. Tehát, hogy iparági standardé vált az, amit ők egyszer elkezdtek csinálni.
Igen, és egyébként nem egy nagyon, tehát hogy ez egy egyszerű ötlet igazából.
Egy egyszerű ötlet, és amikor azt hinnéd, hogy hát most a 2000-es években már mit lehet fejleszteni még a PK-rukon, akkor az a válasz, hogy mindent.
Igen, jók ezek a sztorik.
Igen.
Ja. Akkor a Mirelit apró béksüti után nézzük a másik végét a skálának. A Michelin Guide-ról van egy új hírem. A Michelin csillagok után jönnek a kulcsok, ugyanis a gasztrobiblia az belekezd a hoteleknek a minősítésébe is. A világhírű Michelin Guide, amely a legjobb éttermeket csillagokkal jutalmazza, most kulcsszimbólumos minősítést tervez a szállodáknak, és a szelleseiket 5 szempont alapján fogják bírálni majd ezek a tipikus, rejtélyes Michelin ellenőrök, akikről nem kéne, hogy tud, hogy ők azok. Azt nézik majd, hogy egy hotel mennyire járul hozzá a gasztroélményekhez, milyen a belső építészete, és így az építészeti kiválóság az milyen, az egyedisége a szálláshelynek, a szolgáltatás minősége, valamint, hogy milyen az összhang, a kényelem, az élmény és az ár között.
Na ezen fognak sokan elvérezni.
Igen. Igen. A több mint 100 éves étteremkatalógusos cég, a Tablet Hotels szálláskeresővel 4 éve dolgozik az első szállodáknak a kiválasztásán, és jelenleg 120 ország 5300 szállodája szerepel a listán, akik várják, hogy ki fogja megkapni az első kulcsokat 2024 első negyedévében majd. Nem tudjuk még a pontos időpontot és a formátumot sem, egyelőre csak ez a hír, hogy lesz ilyen, és a Forbes.hu írt erről, én onnan olvastam ezt a hírt. Ugye eredetileg a Michelin Guide, a francia Michelin gumi a broncsgyártó cégnek a zseniális, hát igazándiból a tartalommarketing kampánya.
Mondhatjuk,
vagy,
igen.
Vagy mondhatjuk, hogy nem tudom, egy demand generation csak meghaladta a korát, ugyanis az volt a lényeg, hogy összeszedték egy katalógusba a Franciaországnak a népszerű útvonalait, és az azok mentén található éttermeket, szállodákat, autószerelőket, benzinkutakat, és ebből az első kiadványból 35 000 példány legyártottak, és ingyen adták bárkinek, aki szerette volna. Ugyanis akkor még nagyon kevés autó volt az utakon, és az volt a céljuk, hogy minél többen vezessenek, minél többen koptassák gumiaikat, és vegyenek minél több Michelin gumit. Hát és ez azzá nőtte ki magát, ahogy ma ismerjük a Michelint. A Michelin csillagok egyébként nem csak egy nívót, meg minőséget szimbolizálnak, hanem egyébként brutál jó üzletté is váltak. Ugyanis én ezt eddig nem tudtam, de hát tök logikus, hogy a Michelin Guide-nak a weboldalán keresztül érkező asztalfoglalások után terítékenként 1 euró jutalékot kap a cég. Bizony, és ugyanezzel a modellel készülnek a szálloda értékelésekre is egyébként, ugyanis 5 éve ezt a Tablet Hotels online szállásfoglalót megvásárolta a Michelin, és nem meglepő módon a kulcsot kapó hotelekhez ezen az oldalon keresztül lehet majd szobát foglalni, a foglalások után pedig a piaci normáknak megfelelően 10-15%-os jutalékot kap a cég. Úgyhogy izgi, és hát lehet, hogy egy olyan minőségi szintet jelentenek majd a kulcsok, mint a csillagok, de azért ne felejtsük el, hogy ez egy jó biznisz is a gumiabroncs cégnek.
Persze. Hát meg nagyon-nagyon jó termékkapcsolás. Tehát, hogy ahogy ezt most így végigmondtad, én azon gondolkodtam, hogy miért nem csinálták meg ezt már előbb?
Igen.
Ez egyszerűen annyira jól passzol az egész koncepcióhoz, amit kialakítottak, hogy megvan benne az, hogy valamit újítanak, lesz valami tök más, ami eddig nem volt, de közben azért annyira mégsem kell magukat szétkreatívkodni, mert megvan a valamilyen szinten egy nagyon jól standardizált módszertan, megvan az a fajta folyamat leírás náluk, hogy milyen gyakoriságonként, hova, mit csinálva mennek ugye az ellenőrök.
Igen.
Tehát nem kell nagyon sok dolgot megújítaniuk, maradnak a turizmus vendéglátáson belül, csak a vendéglátás ból a turizmusra. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó új ötletnek tűnik ilyen szempontból, hogy úgy van is benne újdonság, de azért nincs is annyi, hogy iszonyatos pénzeket és kockázatot szerintem szinte egyáltalán nem vállalnak vele.
Nem, és hát ahogy azt hiszem, hogy minden évben vannak új Michelin csillagok,
igen.
És így minden évben csinálhatnak maguknak egy PR kampányt és média felhajtást, úgyhogy szerintem tök illik. Meg mondom, mert a legelső guide-ban is voltak szállások, szóval abszolút logikus következő lépés. Egy jól bevált rendszert egy egybe tudnak ültetni a hotelekre.
Igen. Itt ami érdekes lesz, az ugye az országok közötti eltéréseknek a nem is tudom, a figyelembevétele, hogy ez teljesen univerzális lesz, és az lesz, hogy a magyar szállodának, még ha egy alacsonyabb kategóriás is, és kell ténylegesen ugyanazt hoznia teljesen, mint egy londoni vagy egy franciaországi szálláshelynek, vagy valahogy figyelembe lesz véve az ország. Mert ugye az országok között van egy olyan nagy eltérés, hogy ami itthon nálunk 4 csillag, az van olyan ország, ahol a 2-t is alig veri, vagy a 3-at alulról.
De valahogy ez az ételekben is megvan, és ezt meg tudták ugrani.
Nem, az étel, az kicsit olyan univerzálisabb. Bár jó, ha ezt a fine diningot nézzük, akkor igazad van, akkor ugyanúgy azok a helyek kaptak itthon csillagot, akik egy párizsi konyhának a minőségét hozzák. Úgyhogy akkor valószínűleg univerzális lesz, igen.
Majd kiderül, nem tudom egyáltalán, hogy például ugye azt írja, hogy 120 ország 5300 szállodája, hogy abból vajon mennyi lesz a magyar, vagy a magyarok közül van, ami megüti azt a szintet.
Hát gyanítom, hogy itt főként ezek a nagy láncok fognak versenyezni, tehát hogy mondjuk a, mit tudom én, a Ritz az megkapja-e, vagy az Intercontinental Budapest megkapja, de az Intercontinental Berlin mondjuk lehet, hogy nem.
De az meg nem egy kicsit, ez hogy oké, hogy ezek a luxus szállók, ezek láncok, de hogy ez meg nem egy kicsit unalmas, hogy a, nem tudom, minden országnak a Four Seasons-nyel kap egyet, és így.
Hát attól függ, hogy kijön-e valami az értékelésükben, ami esetleg meglepő lehet a piacnak, de olyan szempontból egyébként a Michelin csillagok sem annyira izgalmasak, hogy a legtöbb ugye ilyen profi séf az azért küzd, hogy megtartsa a csillagát, és azért az éttermek között olyan nagyon nagy változások itt se vannak. Tehát a Covid alatt azt hiszem kimaradt, meg volt pár éve, még nem voltak itthon Michelin csillagos éttermek egyáltalán. Most viszont akik vannak, ők egy aránylag szűk és stabil kör. Tehát ugyanúgy az a pár ilyen nagyon fine dining hely tartja itthon is, és én ebből kiindulva szerintem itthon is az ilyen luxus szállók fogják megkapni.
Aha. Egyébként megnéztem, egy a Tablet Hotel hány hazai szállásai van, és egyébként 21 hotel. Mm. Van közte tényleg kontinentál, igen, de hogy vannak ilyen butik szálláshelyek is, úgyhogy...
Amúgy az a rész lenne érdekes, vagy ha szándékosan rámennének arra, hogy van egy olyan kategóriájuk akár, ami nem csak ez a szigorúan vett nagy luxus hotel, mert természetes, hogy a gasztroélményben ezek verik az összes szállodát, természetes, hogy építészetileg vagy szolgáltatás minőségben ezek verik az összes szállodát, viszont ha már behoznak egy ilyet, hogy kényelem, élmény és ár közötti összhang, akkor viszont megtehetik azt, hogy van egy alacsonyabb árkategóriás vizsgálódásuk, yeah. Ahol viszont nagyon jól ki lehetne hozni azt, hogy igen, ez a hely nagyon drága, ott tetszeleg árban kicsivel a luxus szállodák alatt, csak mellé szart sem ér, mert szarul főznek, kosz van, és nem jók a szolgáltatások, és ugyanígy kijöhetne egy olyan hely, ami meg egy kicsit azért olcsóbb, megfizethető, viszont azt mondják rá, hogy hát ez majdnem egy luxus szálloda szintjét hozza. Uh-huh. Na, az tök érdekes lenne.
Hát izgi lesz, majd szerintem, hogyha a jövő év elején ez megjelenik, akkor lehet, hogy még lesz belőle hír.
Meg amit én megnéznék amúgy a luxus szálloda láncoknál kifejezetten, hogy ha ténylegesen ezt az ár és élmény közötti összhangot beleveszik a pontozásba, akkor lesz-e olyan, hogy mondjuk a budapesti Marriott megkap valamit, amit a párizsi nem. Mm, aha. Mert hogy ki tudnak jönni olyanok, én most nézegettem így képeket, meg ilyen éjszaka árakat, teljesen más topik kapcsán, talán az interkontinentálokban, vagy lehet, hogy a Ritz-Cartonokban, nem tudom. És néztem azt, hogy mennyi a budapesti, a bécsi, meg a berlini, és akkor a párizsi meg a londoni, az szó szerint még háromszor annyiba kerül ugyanaz a tartózkodás. De nem biztos, hogy ezt leköveti a szálloda, mert valami alapján mind a kettő egy Ritz-Carlton.
Hát ez érdekes, ez jó kérdés.
Ezt majd szerintem megpróbáljuk után követni. Főleg, hogyha kijönnek az első ajánlások, akkor ezt tök jól behozhatjuk majd újra, hogy megnézzük, hát ha egy kicsit többet elmondanak a módszertanról, a pontokon kívül, vagy megindokolnak bizonyos döntéseket, akkor meg tudjuk majd ezeket nézni.
Hát ennyi volt már a mai hírszemleadás. Köszönjük, hogy megint meghallgattátok, és eskü, hogy legközelebb már Milán is lesz, és hárman fogunk beszélgetni. Reméljük azért így is izgi volt. Hagyjatok egy kommentet, hogy mit gondoltok a híreinkről. Ti nyitnátok-e Fornettit, vagy mi a kedvenc Fornettitek, és találkozunk a jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!